Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Olyan könyvek következnek, amelyeket megfilmesítettek, és sikert arattak a mozivásznon is. Olá Andrea interjúja.
Egy svéd kisvárosban elkövetett szörnyű mészárlásnak egyetlen túlélője van, egy súlyosan sebesült kamasz fiú. A család ötödik tagja, a fiú nővére eltűnt, és nagy valószínűséggel életveszélyben van. A rendőrség megkezdi a keresését, de az idő vészesen fogy. Jona Linna, a csökönyös természetű finnyomozó, úgy véli, egyetlen lehetőség van arra, hogy a nővére érdekében szóra bírják a sokos állapotban lévő kamaszt, mégpedig a hipnózis. Jona a leghíresebb és leghírhettebb hipnotizőrt kéri föl, hogy segítsen neki. A fiú hipnózisban beszélni kezd, de nem azt mondja, amire számítottak. Marosi Lászlóval, az Animus kiadó vezetőjével beszélgetünk a Lars Kepler néven író svéd házaspár hátborzongató krimiéről, a hipnotizőrről, no és arról, hogy a téma teli találat.
Engem ez nagyon érdekelt. A hipnotizálás. És szerintem mindannyiunkat érdekli. Ez az igazi igazságszérum a krimisztorikban, az igazi nagy titok előkerülése, feltárulása. És az is nagyon érdekes, hogy a főhős, az egyik főhős a nagy detektív mellett, maga a hipnotizőr is veszélyeztetett helyzetbe kerül azzal, amilyen információ a birtokába jutott a hipnotizálás során.
Hogyha az ember azt látja, hogy van egy krimi, és van benne egy hipnotizőr, akkor elsőre azt gondolja, hogy itt biztos valaki manipulál valakiket, akik majd gyilkolnak, vagy az áldozatait hipnotizálja. Tehát, hogy általában ez szokott lenni. Ez egy óriási csavar vagy ötlet a szerzők részéről, hogy ez nem.
Ebben teljesen igazad van, abszolút nem erről van szó. Történik ugye egy gyilkosság. Egy túlélő maradt a családból, akit össze-vissza szabdalva találnak meg a szétrombolt lakásban, beviszik a kórházba, és a nagy sorozat első könyvéhez méltó módon itt ismerjük meg azt a felügyelőt, Jona Linnát, aki képbe kerül, és rábízzák ezt az ügyet, ami teljesen megoldhatatlannak látszik, hogy próbálja meg valahogy felgöngyölíteni a szálakat, vajon miért történt ez a brutális családgyilkosság, és ezzel az egy fiúval mi történt, aki ott maradt a helyszínen, éppen hogy túlélve ezt. És Jona Linnának rögtön eszébe jut a korábban botrányba keveredő pszichiáter, aki nyilvánosan megfogadta, hogy soha többet nem hipnotizál az életben, és ezt nem csak magának tette ezt az ígéretet, de a családjának és a társadalomnak is, ugyanis a korábbi botrányból kifolyólag ezt egész Svédországot érintette ez az ügy.
Ezért a média működése az elég riasztó, nem? Tehát ahogyan leírja, hogy pillanatokat kiderül, és hogy milyen
pontosan
szörnyűség zúdul ezzel rá.
És ahogy ezt mi is átérezhetjük manapság, hogyha kikerül egy hír, akkor ugye az internet népe rögtön kommentekbe ágyazva erről véleményt formál. Természetesen ez a társadalom most is úgy reagál arra, hogy arra az érintett személy egyáltalán nem számít, sőt, több olyan folyamatot indít el, ami még jobban veszélybe sodorja őt is, és a családját is konkrétan.
Furcsa látni, hogy hogy veszi rá ez a finn származású felügyelő ezt az orvost, hogy adja föl a korábbi fogadalmát, mert ugye egy élet múlik rajta.
Jona Linna, nyomozó, nekem egyébként egy nagyon érdekes karakter. Aféle mindig igazán van karakter. Nem beszél sokat, és valamilyen oknál fogva a megérzései neki mindig beigazolódnak, amit a komplett svéd rendőrség állandóan tagad, és nem akar elhinni, mert mindig a legképtelenebb dolgokra jön rá azonnal. És természetesen ezt a lehetetlen ügyet azért is kapja meg, mert egyik oldalról érdekli, a másik oldalról meg foglalkozom vele olyan, akinek, na most meglátjuk, hogy ebbe beletörik-e a bicskája, a kollégák is percegetik ezt. És ennek a nagy darab fénynyomozónak ismét lesznek megérzései, és ezzel a temperamentumával, ezzel a hűvös, de határozott jellemével sikerül előre haladnia folyamatosan, és amikor már szerintem a nyomozótól kezdve a svéd rendőrségen át, és maga az olvasó is feladja a reményt, hogy egyáltalán ennek a kusza és pergő eseménysorozatnak, ami a könyvben le van írva, valóban lesz megoldása, Jonának csak azért is igaza lesz a végén, és mégiscsak van megoldása, amire ő már az elején rájött. Ez egy nagyon érdekes karakter szerintem, akit szerencsére tovább építenek, és ugye a sorozat későbbi részeiben még jobban megismerünk, de egy elképesztően eltalált figura, majdnem ugyanilyen fontos főszereplő, a pszichiáter, akit Erik Maria Barknak hívnak, ő is üldözötté válik. Jona üldöz egy gyilkost, a gyilkos üldöz egy pszichiátert, a pszichiáter pedig üldöz valakit, aki bántja a családját. És mindezt olyan formán írták meg, olyan módon, nem véletlenül foglalkoznak forgatókönyvírással egyébként a szerzők, ami egyrészt elképesztően vizuális.
Ez nem mindig jó.
Ez rendkívül félelmetes este 11 és éjjel egy között, amikor az ember lefekvés előtt olvasni szeretne.
Nagyon fölzaklatja az embert ez a könyv. Tehát a traumatizált emberek élményei, mert ugye ez is fölmerül, hogy ki milyen gyerekkorában vagy felnőtt korában milyen traumákon esett át, és hogy azt mennyire nem tudja földolgozni, vagy akár a szóhasználatban. Nincs itt finomkodás. Nagyon kemények.
Nincs finomkodás egyik oldalról, illetve amikor kérted, hogy jöjjek beszélgetni erről a könyvről, akkor átgondoltam, hogy mi gyakorolt rám a legnagyobb hatást, és talán az, hogy ugye hétköznapi élethelyzetekből történnek olyan dolgok, amik velünk is megtörténhetnek. Lehet, hogy mi nem rendőrségi nyomozásod, és nem pszichiátriával foglalkozunk, de ezt a fickót álmából keltik föl a rendőrök, amikor arra kérik, hogy jöjjön be és segítsen egy gyilkossági nyomozást. Ő egy addig életét békésen élő pszichiáter, aki csoportterápiákat tart, és éppen kezd rendbe jönni az amúgy kicsit válságban lévő házassága és a fiával történő kapcsolata. Jó indulatból elvállalja ezt a segítséget, aminek folyamányaképpen felborul az élete, konkrét veszélybe sodorja a fiát is, amit szintén olyan környezetben követnek el, amire nem akarunk számítani sem rá, és soha az életben nem szeretnénk átélni, hogy valaki éjszaka a lakásunkba bejöjjön, amikor mi alszunk. És mindannyian hirtelen beleképzeljük, beleéljük magunkat ebbe a helyzetbe, és ez félelmetessé teszi.
Akinek már van egy kamasz gyereke, és ebben a regényben azt olvassa, hogy ez a kamasz csak azért, mert van egy 3 évvel idősebb barátnője, mert teljesen el lehet őt távolítani a egyébként szerető családjától. Vagy ezek a internetes játékokon, videójátékokon edződött gyerekek, hogy hogyan tengenek, lengenek a világban, akik megjelennek, és végülis nagyon fontos szerephez jutnak a könyvben. Akinek van gyereke, annak a hátán futkos a hidegettől.
Amilyen sok befolyásolás éri őket, amennyire tudják őket manipulálni, az iskolai környezetük, amiket nagyon nehezen lehet belőlük kiszedni. Hát egy kamasz gyerekkel nyilván nem könnyű beszélgetni, de annak, akinek nincs gyereke egyébként, nyilvánvalóan emberi kapcsolatai viszont vannak, és ugye mindenkihez szól, mindenki talál magának különösen nehéz részt.
Hát igen, ott van például ez a féltékenység dolog a házas felek között.
Ezt szerintem mindannyiunk megtapasztalta már, hogy milyen lehet. És akár egy beilleszkedési kérdést gyerek esetében, egy beilleszkedési kérdést egy új munkahely esetében, ha a nyomozót vesszük. És egy munkahelyi megpróbáltatást egyébként talán ezt is elég sokan átélték már.
Érdekes, a pszichiáter felesége imádja a gyerekét, és ugye félti a gyerekét, meg is van rá az oka, hogy féltse ezt a kamasz fiút, de ugyanakkor nem támogatja a férjét, pedig fölismeretné, hogy talán együtt könnyebb lenne. Ő is egy jó karakter egyébként.
Ő is nagyon jó a kitalált figura, és szerintem az is nagyon ügyes fordulat, hogy a közös fiúk, a 14 éves Benjamin olyan betegségben szenved, amit legalább 48 óránként gyógyszerrel kell kezelni. Ennek is komoly szerepe lesz így a történet folyamán, de ugye egy ilyen helyzet, ahol van egy kamasz gondolkodású fiunk, azért láthatatlanul összeköti akár csak azt a két embert is, akik már talán nem annyira közös irányba gondolják az életüket. És ahogy te is mondod, a pszichiáter, akinek a nyakába szakadt ismét egy hatalmas trauma, és az egész házassága és élete kezd megint olyan irányba menni, amit elkerült volna minden körülmények között, a saját feleségével is folyamatosan harcol, és nem egy könnyű helyzet, ez a folyamatos nyomás alatt tartás, ez nagyon izgalmassá teszi ezt az egészet, és minden apró adalék ahhoz tesz hozzá, hogy ez megmaradjon, ez szinten tartsa végig a cselekmény folyamán.
Akkor tehát érdemes megjegyezni a hipnotizört, bár szerintem a skandináv krimik kedvelőjének nem mondtam ezzel újat, de lehet, hogy még nem látták a filmet. A mai adás utolsó könyve pedig Angliába visz az 1800-as évek közepére, ezért is nagyon izgalmas, hogy miként tudták ezt a világot újra teremteni a filmsorozat alkotói. Mutatom, hogy miről szól, hiszen amikor magyarul megjelent, akkor interjúztam róla. A viktoriánus Angliában, Londonban, egy kis üzletben egy fiatal lány porcelánarcokat fest, ikertestvére apró szoknyákat, ingvállakat hímez. Naposszat görnyednek, babákat készítenek, hogy szűkösen, de fedezni tudják a megélhetésüket. Az egyik lány azonban álmokat dédelget, elindul azon az úton, amelyre a művészet, a tehetsége és a tiszta érzelmek vezetik, és nem tudja, hogy egy másik életút keresztezi az övét, egy megszállott férfié, aki szenvedélyt táplál iránta, és minden tönkre tehet, amit a lány kivívott magának. Babák városa. Ez a címe Elizabeth McNeil letehetetlen regényének, amelyről Balázs Éva, a Geopan kiadó főszerkesztője mesél.
Az egész regény arról szól, hogy szerelem, elhivatottság, rögeszme, birtoklási vágy, ebben benne van a vágy is, és hogy ennek a két végpontja. És ez az ikerpár is valahogy beleillik ebbe a vonulatba, nagyon egyformák, és mégis egészen más lesz az életük.
Milyen utáni időszakban játszódik a regény, és hogyan teremti meg ennek az atmoszféráját a szerző, mert az igazság, hogy még a szagokat is érezzük, igen, és az ember, amíg olvassa, kedve lenne a háta mögé nézni, nem? Hogy jön-e valaki azon a sötét
utcán. Igen, igen. Nagyon filmszerűen van, miközben a nyelvezetében is érzékelteti, hogy ez nem ma játszódik, és mégis mai a nyelvezete. Nagyon ügyes ez a fiatal első könyves szerző, azért tegyük hozzá, hogy ezzel úgy berobbant nem csak a brit könyvpiacra, hanem a nemzetközi könyvpiacra. Megnyert egy regényírói pályázatot, amit még kézirat korában kellett benyújtani, és nem akármilyen kiadó, a Picador vette meg tőle, és adta ki. 19. század 50-es éveiben, illetve 50-ben kezdődik, és a világkiállítás előtt egy-két évvel. Tehát már készül a Kristálypalota, már készülnek az emberek. Nagyon ellentmondásos és érdekes és izgalmas kor ez az angol történelemben, de az európai vagy a világ történelemben is. Ez a felfedezések kora például, a mindenféle innováció, szóval hogy az ipari forradalom, amit hozott magával, ennek minden hozadéka természetesen negatív és pozitív értelemben is benne van. Szóval ez a nagy készülődés, a nagy várakozás, a nagy kirobbanási lehetőségek kora ez. Tehát ekkor ismerkedünk meg Iris-szal, az Iker pár egyik felével, és ő az igazi főhősünk, és testvérével Rózzal, és aztán bejönnek a képbe a Pre-Raphaelita festők, a testvériség, ennek a szellemisége, és azt még elfelejtettem hozzátenni, hogy ez a kor még a gyűjtők kora is, mert ugye a természettudományos műveltség nagyon-nagyon divatossá vált ebben az időszakban, és fölfedeznek mindenféle furcsa lényt, valaha létezett és nem létező lényeket képzelnek mellé, és a preparátorok kora is valahogyan ez, és mindenki a világkiállításon akar egy nagyot robbantani, és ott lefedni azt a területet, amit ő uralni szeretne, vagy amin szeretne kitűnni. És itt ismerkedünk meg Iris-szal, akinek már az első lapokon tisztában jövünk a művészi ambícióival, mert kiderül, hogy titokban a pincében, amíg más alszik, éjszakánként ő festeni próbál autodidakta módon. Nyilvánvalóan mocorog benne a tehetség, érzi az ujjaiban a lehetőséget. Testvérével Rózzal egy édességboltos nőnek a babáit festegeti, ő a tehetséges, ő az, aki karaktert fest az arcokra, de amikor lemegy a pincébe éjszakánként, és próbálja a saját ötleteit megfesteni, de nem érzi, hogy valami nem stimmel, valami nem jó, amire ő képtelen egyedül rájönni, és akkor határozza el, hogy dobbantani fog ebből az életből, és elhagyja Rózt. Ez nagy lelkiismereti kérdés is számára, de azért van benne annyi ambíció és önzés is, hogy ezt megteszi. Rózról ugye annyit kell tudni, hogy kezdetben ő volt a nem szebbik, csak szerencsésebb, mert nagyon szép volt, és nyilvánvalóan Iris is, csak születésekor segítség kellett, és ezért a mellcsontja megsérült, és ettől egy ilyen kis tyúkmellszerűen alakult az ő mellkasa, ami mindig is szorongással vagy kisebb rendűségi érzéssel töltött el. Róz viszont gyönyörű volt, élvezte az életet, vőlegénye volt, és hát élvezte a szerelmet, a testi szerelmet is, mert megtudjuk, hogy Iris egyszer megleste, és az irigység akkor az egekbe csapott benne. De sajnos Róz himlős lett, és ezáltal a teste is, és az arca is megcsúnyult. És ő esett egy sokkal rosszabb állapotba, mint a testvére, és így hagyja el Rózt, mégiscsak elhagyja, és kerül a festőművészek társaságába. Modellnek megy, ez is nagyon nagy dilemma számára, hogy lehet-e ő modell, mert ő csak az akar lenni, de hát hiszen ő tisztességes lány, és tudja, hogy abban a korban aztán különösen a modellség az nem volt biztosíték arra, hogy valaki megőrzi az ártatlanságát, a női becsületét, tisztességességét, de ő ezt is vállalja. És az egyik festő bele is szeret.
Mi a műfaja ennek a könyvnek, meg lehet határozni?
Hát részben történelmi regény, és mondhatom rá, tényleg rá lehet fogni, hogy történelmi regény, mert ezt a kort nagyon-nagyon jól kikutatta a szerző, valóban. És nem azért csupán, hogy vannak benne valóságos szereplők, mert a festők közül jó néhányan ott vannak, név szerint a Pre-Raphaelita festők közül, és tulajdonképpen az Iris is az egyikük felesége lenne. Ezt az egyik interjújában mondta is, hogy róla akart írni egy könyvet, de az mégiscsak egy életrajz lett volna, egy monográfia erről a nőről, aki saját jogán is festő volt, de modellként kezdte. Tehát ennyi a közös bennük, de úgy érezte, hogy ő nagyobb szabadságot szeretne élvezni, és egy valóságosan létezett személy esetében nem teheti meg, hogy a fantáziájából kiegészítget hiányzó kockákat, és inkább egy fikciót írt le. Tehát részben történelmi regénynek is felfoghatjuk. A világkiállításra való készülődés az annyira pontosan le van írva, hogy tényleg illusztrációként bármilyen történelemkönyvbe be lehetne tenni. Nem mondanám thrillernek, de abból is őriz műfaji sajátosságokat. Talán a rémregényre tudnám még visszavezetni, ami divatos volt abban a korban, a 19. században, úgyhogy még az van benne, az angol gótikus rémregény.
Könyvek, amelyeket érdemes megnézni is. Olá Andrá összeállítását hallották erről. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra, az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották, köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó étvégét!